Elmondom azt, hogy miért gondolom Biedermeier popzenének, azt, amit Ringo Starr 70-ben készített. Azért, mert a Válasz Online-on olvastam egy hosszú elemzést, és nagyon kedvet csinált nekem a Biedermeier kiállításhoz, ami fönt van a Szép Műben.
Azt nem, a, ne, a fönt, de nem a Szép Műben, hanem a Nemzeti Galériában, és meghosszabbították február 10-valameddig, szóval már nincsen hosszú ideig.
Igen, de nézzétek meg, én is igyekszem majd. Emlékszem, hogy fiatal koromban, ilyen 20 éves koromban ismerőseim meg voltak veszve azért, jártak az ecseri piacra, meg mindenhol, vagy Biedermeier bútorokat vegyenek, mert volt egy ilyen nagy divatja. De hogy maga ez az ága, nem tudom, belső építészet per művészetnek nem volt nagy becsben tartva valahogy, és ennek a kiállításnak a kapcsán olvasgattam. Tovább aztán Borsos Miklósról, vagy melyik az a villa, tudod, ott a Városmajor utcában, ahol most már ilyen események is vannak, és az is egy Biedermeier festőjé volt. Milyen villa az, ahol esküvőket is tudom. Szerveznek. Barabásna.
Tudom. Igen.
Hogy az ő neve sem volt meg nekem így a Barabás villát, de hogy ki volt Barabás Miklós, hogy milyen művek kötődnek hozzá, és ennek az esztétikának mi volt az ereje, ez nekem most jött meg.
Tök jó.
És soha nem hallgattam volna Ringo Starrt sem, ha valamilyen nem olvasok, meg nem is nagyon tudtam róla, hogy van, nyilván vannak szólólemezei voltak, de én nem tartottam így agendába, hogy őt is meg kell hallgatnom, vagy utána kell mennem. És pont ahogy elkezdtem a biográfiáját, és aztán a lemezeit így hallgatgatni, jött be nekem ez az analógia, ami biztosan sántít meg botorság, de mégis nekem az én fejemben ez van, ezért. Úgyhogy menjetek megnézni ezt a kiállítást, hát a találkozunk ott.
Na, és mi az, ami olyan rettenetesen felbőszített?
Igen, hogy sokszor olvasok róla, mert hogy az összes coach és életmód tanácsadó, és hogyan éljünk tudatos életet, és legyünk annyira egoisták, hogy annál már jobban nem is lehetünk. Szóval régóta bennem van ez, hogy kibeszélem az én időjelenséget, amit egyszerűen nem tudok hova tenni az életemben, hogy most arra gondol tehát ez egy felcímkézése az életünknek olyan periódusai, próbáljuk meg ezzel a címkével megmagyarázni, amelyek arról szólnak, hogy én most elmegyek a barátnőimmel moziba, a férjem meg otthon marad a gyerekkel, vagy arról szól, hogy elmegyek testmozgást végezni egyedül, és a férjem azt mondja, hogy persze, csinál csak. Tehát, hogy egy ilyen természetes evolúcióját két ember együttélésének próbáljuk meg egy olyan címkével illetni, amely, ha egy normális kapcsolatot feltételezek, akkor nem is értem.
Én emlékszem arra, amikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, és nagyon manírosnak, és ilyen szempontból fölöslegesnek gondoltam én is. De arra is emlékszem, amikor beszélgettem egy nővel, aki ez szintén nem korán szült, hogy én sem, és mesélte arról, hogy neki az legbizarrabb ebben a dologban az az, hogy megszűnik az én idő. És abban a mondatban is nagyon életidegennek hangzott, hogy én idő, hogy miért kell így hívni, olyan, nem tudom. Ó. És aztán, amikor nekem is gyerekem lett, akkor megértettem, hogy mit jelent az, hogy én idő, amiről fogalmat sincs, amikor éled az életedet, és az egész életed számos pontján úgynevezett én idő történik veled. És egy harmadik dolgot idehozok. Múltkor mondom a Tündének, mennyire nem értettem, hogy volt egy, azt hiszem, a Coca-Cola támogatott egy olyan kampányt, ami amellett kardoskodott, hogy ne egyél egyedül. Tehát, hogy együtt enni jobb, mint egyedül. És hogy próbálj meg olyan helyzeteket teremteni a hétköznapjaidban is, hogy valakivel kajász. És akkor én mondtam a Tündének, hogy miért kell ezeket a totális alapvetéseket izmusokká alakítani, amiket így kiteszünk, és azt mondjuk, hogy ez miért nem evidens? És akkor mondta Tündő, hogy azért, mert nagyon sok embernek nem evidens, mert beállt egy olyan fajta működés, olyan életmód, olyan tempó, amiben pont azok a dolgok, amik egykoron elvehetetlen részei voltak az életnek, bedarálódtak más dolgok alá. Nincsen respektjük már, pedig ha tudatosítanád és dolgoznál érte, akkor nagyon sok régi módi jó érzést kapnál. Tehát szerintem az én idő is azért lett egy valami, mert szanaszét nyomorodtak a napok, és szerintem egy csomó ember hálás azért, hogy elmondják nekik, hogy ez a dolog egy valami, tehát hogy ezt erre törekedj, ezt csináld, ezt tartsd fenn, mert egyszer csak azt fogod érezni, hogy idegösszeomlást kaptál, és véged van.
Ez nagyon szépen elmondtad, elmagyaráztad, és ha egy nyitott plénum lenne, meg sok-sok időnk lenne rá, akkor persze reflektálnék én is, hogy elmondanám a véleményemet, azonban nem győzött meg az, amit mondtál, mert hogy egyrészt az én idő, mint olyan szerintem a 21. század kényelmes életének az egyik attribútuma, mert 150 évvel ezelőtt ez fel sem merült, hiszen az embereknek az idejét az a létfenntartást tette ki nagy részben. Másrésztről pedig, hogyha van valakinek egy olyan elképzelés az életéről, hogy szeret mondjuk bélyeget gyűjteni, vagy fára mászni, arra kiszakítja magának, mikor fiatal. Aztán amikor párkapcsolatban kezd élni, nehogy Isten házasság lesz a vége, amit természetes evolúciója teremtett környezetünknek itt a világban, semmi köze a tudományhoz, akkor megint megteremtődik, és csak vissza tudok utalni arra, hogy két ember együtt él, akkor meg tudja beszélni, hogy neked, meg nekem mire van szükségünk, és az egónk kifeszülésének, vagy kivetülésének tartom azt a kifejezést, hogy én idő. Miközben semmit nem jelent igazából, és nekem ez ugyanazon a szinten van, mint az anya-lánya nap, vagy az anya-lánya program, vagy az apa-fia nap, vagy az apa-fia program, mert ez azt jelenti, hogy különben meg nem vagy együtt eleget a gyerekeddel, hogyha erre külön fókuszt kell helyezned, hogy ilyen kitüntetett címkével illessél valamit, ha csak nem mentek el horgászni, és nem tanítod meg a gyerekedet éppen aktuálisan bedobni a pecát, nem tudom én hova.
Na, most ebben én úgy vitatkozom veled, hogy bizonyos, sőt, nagyon sok ponton totálisan egyetértek, de mégis azt szeretném képviselni, hogy ahogy az is egy fogalom lett, hogy minőségi idő.
Amitől a falra mászok.
Én ezt sejtettem, hogy mindjárt idegösszeroppanást kapsz ettől is, de azt felfogod-e, hogy az arról szól, hogy erőnek erejével próbálj valamiben úgy részt venni, hogy abban veszel részt, és nem az e-mailjeiden válaszolsz a kollégáidnak, akik szombaton is írhatnak, mert egy olyan munkarend lett teljesen norma, amiben mindig minden van. Ezek a jelenségek kikényszerítik azt, hogy bizonyos dolgok, amik teljes evidenciák kéne, hogy legyenek, azoknak egyszer csak neve lesz, meg mozgalmak indulnak, hogy az valahogy arra fókuszálj. Tehát, hogy veled vagyok maximálisan, de közben teljesen értem, hogy mi hozta létre ezeket a kifejezéseket.
Egy rendes munkásnő nem gondol ilyenekre. Egy rendes munkás férfi sem gondol ilyenekre, hanem egyszerűen éli az életét a társadalom megelégedettségére, és hogy ezen a vonalon menjünk túl, és a vitát itt bezárjam erővel, hiszen hamarosan hírek következnek. A kombó csimbítával menjünk tovább. Látnátok kell, vagy látnotok kellene Winkler Nóra arcát, most hogy néz rám, de nem ment, hogy ezt csak erővel lehet lezárni, hiszen elengedtünk egy olyan folyamat, aminek úgy érzem, nem lenne soha vége, azonban a tánc nagyon sokat megold. És akkor most a nulla ballada rovatunkkal húzzuk össze a kombó csimbítán. New Yorkban élnek ők, ezek a fiatalok. Második generációs kolumbiaiak, tehát már Amerikában születtek, azonban szüleik dalait és zenei stílusát, mint például a kumbia hozták magukkal, de már megvariálták, úgyhogy ha valaki Brooklynban jár, egy-egy klubban azért elcsíphetőek